Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni, még mindig Dakarba, és még mindig motorral. Milyen a Budapest-Dakar táv, az a majd 9000 kilométer egy-egy 300 köbcentis SIM robogó hátán. Pocsik Lászlóval, a SIM importőrével és Mező Jánossal, a Motorrevű főszerkesztőjével Buza Sándor beszélget.
Az élményeknek adjuk ezt a következő fél órát. Amielőtt bejöttünk a stúdióba, Laci, neked szegeztem a kérdést, hogy egyébként ugye három etapra osztottátok föl a nagy távolságot, és föltettem neked a kérdést, hogy nem volt irgalmatlan unalmas, mert elhangzott az első beszélgetésben, hogy Európán keresztül a belső sávba történt az utazás. Nem volt?
Nézd, ha lett volna rá két hetünk, és le tudunk ereszkedni a tengerparton, mellékutakon, és ott állsz meg, ahol éppen kedved van meg, szóval az egy másik világ. Én szeretem Európának ezt a déli mediterrán vidékét. Én egyébként nagyon sokszor el vagyok önmagában a gondolataimmal, meg a tájjal, tájnak a látványával, úgyhogy nekem még így se volt unalmas, de itt az időjárás miatt elsősorban azt nem mondom, hogy komfortos volt. De ezzel együtt furcsa módon, hogy időnként tényleg merevre fagytunk, ezzel együtt én ezt is élveztem.
Jani?
Én ugyanígy vagyok vele, én nagyon szeretem ezt a mediterrán világot, amin átszáguldottunk, ez egy kicsit hiány lett volna, de azért még így is bele tudtunk ezért egy Valenciát iktatni, előtte egy Monte Carlo pár órát, tehát azért nem csak átszáguldottunk rajta. Hát igen, jobb lett volna, hogy ha még nem két hetünk van rá, hanem plusz két hetünk még a három fölött.
Hogyan fogadtak titeket az autósok? Csak azért kérdezem, mert akkor, amikor én mondjuk autópályán megyek, és egyszer csak elkerülök mondjuk egy nagy robogót, akkor úgy mindig úgy kicsit fönnakad a szemöldököm, hogy bakker, mit keres ez itt az autópályán maga 300 köbcentével. Szóval milyen volt a viszony a köztetek és az autósok között?
Itt megint a mediterrán világ nagyon más e tekintetben. Ugye ott a robogó az egy alapközlekedési eszköz. Nyilván Olaszországban, Franciaországban, Spanyolország, bármerre is mész ebben a régióban, ott ez azért nem egy tájidegen jelenség. Tehát sokkal inkább egy napi jármű, mint ahogy Magyarországon. Még szerintem egyébként sajnos kevesebben használják a robogót közlekedésre.
Emlékszem rá, hogy akkor, amikor én voltam Bamako-ba, akkor meg se fordult a fejünkbe, hogy ilyen október-novemberben menjünk el erre világra, hanem ugye januárban indultunk, és februárban jöttünk haza, mert akkor voltak ott olyanok a viszonyok, az időjárási viszonyok, amik ezt megengedték. Miért ezt az időpontot választottátok, hogy október 10-én indultatok?
10-én, így van.
10-én indultatok.
Igazából azért, mert a Laci ezt nem mondta, de szerintem ez a színbevezetéséhez is valamilyen szinten igazodott. Ezt a témát ugyan kerül ide, de én úgy gondolom, hogy ez is ott lehetett az okok között. Illetve szeretünk volna az európai szakaszon azért nem hóban végigmenni. Cserébe ugye azzal kellett megbékélnénk, hogy az afrikai szakaszokon viszont nagyobb volt a forróság.
Hát jut eszembe, amikor egyébként januárban én mentem azon a vidéken, mi az Atlaszon nem tudtunk átkelni, hanem egy irgalmatlan nagy kerülőt kellett tenni, mert akkora havazás volt, hogy nem lehetett azokon a hágókon átmenni, ugye mi autóval mentünk, de azért láttam a fényképeket, azért az Atlasz azért adott feladatot ahhoz, hogy kerülgessétek azt az irgalmatlan mennyiségű kőtörmeléket, meg amit az esőzés még odahúzott az útvonalra. Hogyan küzdöttétek le?
Hát igen, egyébként ez a sokat emlegetett klímaváltozás ott kézzel tapintható. Tehát amikor mi itthon azt mondjuk, hogy ez butaság, meg majd lesz valahogy, tehát azért én tényleg közel 30 éve, lehetünk most már több is utazom ezt a régiót Afrikába, és több helyen láttunk olyat, amit én az eltelt 3 évtizedben biztosan nem. Esőzések nyomai, például az Atlaszban, ez régen is volt, hogy komplett hegyek ledőlnek a helyéről, mert hogy annyi volt a csapadék, ez nem. Hogy leértünk Merzugába, egészen délen van már Marokkóba, ez egy dűnerendszer, és hogy a homokdűnék között tavak vannak, amiben a gyerekek nyakig, melkasig állnak a vízbe és fürdenek. Tehát teljesen elképzelhetetlen lett volna. De akár a nem létező folyók, amik 10 évente telnek meg egyszer vízzel, egyébként ott zárójelben éppen, ahol történt az esemény, ott 5 éve nem volt csapadék, Egy olyan betonhidat mosott el a víz, egy napig volt áradás, de ez az egy nap mindent elintézett, mint hogy otthon belerúgsz a gyerek legó kockáiba. Tehát ezekre nem volt példa korábban.
hol találkoztatok, vagy hol futottatok bele az első nem normális útba? Azért használom ezt a kifejezést, hogy nem normális út, tehát az aszfaltot, amikor ugye elhagytátok. Bár ugye az én emléképeim szerint azért valóban annak idején le lehetett menni végig aszfalton, de azért a homokátfúvások, meg azok a természeti gondok, amik megjelentek itt az útvonalakon, azok mindenképpen valahogy kísérték az ember útját, amikor Afrikában ment, különösen a nyugat-szaharai részen, ahol mindig fúj a szél. Szóval hol volt az, amikor úgy először úgy megálltatok és egymásra néztetek, hogy na, ezen át kell? Eljünk.
A Sasa gyűlt egyik mellékutcájánál. Viccet félretéve...
De egyébként elképzelhető, hogy nagyobb problémát okozott volna.
A viccet félretéve az Atlaszon át volt egy olyan, hogy nagy lendülete beleszaladtunk egy lezárásba. Készítettünk egy filmet róla, az ilyen tök jó volt így utóbb végignézni. Így Laci így érkezik egy határozott lendülettel egy olyan úttorlaszhoz, amit igazából a leomlott hegyoldal jelentett. És akkor az volt az érdekes, hogy ja, akkor itt visszafordulni, akkor láttuk, hogy ja, itt van az elterelés. Kicsit megálltunk mögött videózgatni, és azt néztük, hogy oké, hogy leomlott a hegy az éjszaka valószínűleg, vagy a fene tudja mikor, de még mindig jönnek le ilyen kosárlabda méretű, félmotor méretű, mikor, mekkora kövek így pörögnek le, hatalmas porfelhőt verve, nem tudom mi, úgyhogy a fotózást éppen, hogy megvárva a kotort is elonnan, mert gyakorlatilag egy ilyen veszélyzólába tartozkodott. Na hát ez volt az egyik, de itt nem arról volt szó, hogy akkor most bevállaljuk, vagy nem, mert át kellett menni valahogy, hát akkor egy ilyen kerülő úton, amire elterelték a forgalmat, akkor arra mentünk le, illetve akkor onnan meg tudtuk nézni a túloldalát is ennek a omladéknak, hát az se volt sokkal vigasztalóbb.
Marokkóban mértettetek egy nagy kurflit. Ugye Merzuga volt a legkeletibb rész, tehát teljesen eljöttetek.
Visszafelé jöttünk, igen.
Igen, teljesen eljöttetek az óceán partjáról, és bementetek voltak éppen a sivatagba, a marokkói sivatagba. Mi volt az oka?
Mert gyönyörű.
Az biztos, ezt alá tudom írni.
Ezt nem tudom, én legalábbis nem tudok átmenni Marokkon úgy, hogy ezt a részt ne
érjünk. Hát bejártátok, mint Kenyát, Zimbabvét.
Igen. Szóval, hogy alapvetően ezért egyébként nagyon, vegyes érzelmekkel jöttem el legalábbis személy szerint onnan. Ugye, amikor én elkezdtem oda utazni, akkor legfeljebb egy-két világcsavargóval meg a helyiekkel lehetett találkozni. Bárhol ledobtad a sátradat. Egy ilyen béke és nyugalom szigete volt, egy gyönyörű ég volt a éjszakánként. Na ma nem ez van. Ma a helyi információink szerint 250-260 szálloda épült egy nagyon-nagyon kis területre. Találkoztunk olyan szállodaépítéssel, egészen szürreális volt a kép, ahol toronydaruk építették a szállodát a dűne tövébe, és kezd kialakulni egy olyan fajta, nem kezd már, zajlik. Egy olyan fajta tömegturizmus, ami nagyon nem tesz jót ennek a környéknek. Ott van talán a nagy különbség, hogy az utazók, akik korábban oda jártak, azért mentek oda, azért utaztak oda, mert ott volt ez a hely. Ma pedig azok a turisták, akik oda járnak, azok azért mennek oda, hogy oda vigyék azt a nyugati kényelmet és komfortot, amiből tulajdonképpen eljönnek. Na ezért lehet az, hogy feszített víztükrű medence van a szállodában a homokdűnék tövében, és ez egész mondom annyira nehezen fölfogható, hogy én speciál most ott nem éreztem jól magam, bár imádom a környéket.
Ha már itt tartunk, milyenek voltak a szállásaitok? Megint csak az én emléképeimre visszagondolva, sok-sok évvel ezelőtt, zseniálisak voltak, de zseniális volt az is, amiben nem akartam először bemenni, mert úgy nézett ki, meg zseniális volt az is, amelyik 4 csillagot élt, szóval nektek milyen volt a szórás?
Hagyj térjünk vissza pillanatra erre a turizmus, meg tömegturizmus kérdésére, hogy ilyenkor ugye nekünk, akik exotikumért utazunk oda, nekünk nem tetszik az, hogy ott fejlődik, ha ez fejlődésnek lehet nevezni a világ, viszont a helyieknek meg valószínűleg szükségük van rá. Tehát azért láttunk ott a hegyek között, az Atlasz lejtőin olyan körülmények között élő fal vakat, hogy azok nem a 19., de inkább a 18. vagy 17. századi. Tehát ott abszolút jövőkép nélkül, lehetőségek és minden nélkül él egy elég nagy, a berberek egy jelentős része, egy elég nagy népcsoportja Marokkónak, és hát annak ellenére, hogy nekünk nem tetszik, és tényleg megkérdőjelezhető, hogy azt nevezzük-e fejlődésnek, hogy mindent lebetonoznak, vagy mindenhova építenek valami hotelt, vagy lakóparkot, vagy valamit, az mindenképpen azt jelenti, hogy ezért a helyieknek munkát, meg pénzt visz oda. Úgyhogy, mint a világban egy csomó minden, ez sem, ennek a megítélése sem egyértelmű. Mi azért, hogy tegyük hozzá, azért veszteségként könyveltük el ezt, amit ott tapasztaltunk.
Szóval alvások, szállások. Milyen szélsőséges értékeket?
Azt gondolom, hogy
adtatok a végén.
Némi helyismeretnek hála, mi komforton voltunk végig. Tehát normális szállásokon tudtunk aludni, nem lettünk bolhásak, lehetett.
De ezek motelek voltak, szállodák voltak, vagy ilyen
francia garni szállótól a hotelig bezárólag egy viszonylag széles skála. Ezzel együtt föl voltunk arra is készülve, hogy valami nem adja ki, és a bokor alatt alszunk egy hálózsákba.
Ezek le voltak foglalva előre?
Nem. Aznap terelgettük ezeket az ügyeket, vagy úgy, hogy előre látóan foglaltunk, de csak aznap, vagy egész egyszerűen beestünk a helyre, mert tudtuk, hogy ott van, tudtuk, hogy hova kell menni, mit kell keresni.
Nagyon érdekes, ezért 21. században járunk, és ez Afrikát sem hagyta érintetlenül. Tehát ma úgy néz ki azért az afrikai utazó napja, hogy a határ átlépésekor, és az legyen, lehet, hogy éppen egy aknamezőn kell, tehát mondjuk, mint Mauritániában, igen, és még mindig off-road, tehát nem igaz azok a hírek, amiket hallottunk, hogy végig le van aszfaltozva minden, az a 4-5 kilométer ugyanaz az aknamezőn vezet át, és egy ilyen helyi kis off-road. Tehát az a lényeg, hogy átér az ember, és rögtön meg tudja venni a helyi SIM-kártyát. Nekünk volt ugye egy ilyen hordozható kis wifi készülék, amivel gyakorlatilag az út jelentős részében egy-két kivételtől eltekintve tényleg ott volt a térelő, tehát akár online lehetett
GPS-t használtatok akkor ezek alapján?
A Laci 3-ot is.
3 GPS, na most az Afrikában, akik...
Kettő. Bocsánat, most a vérét szívtam azzal.
Afrikában anno, amikor mi mentünk, akkor mi is ugye még akkor kezdetleges ilyen vezérléseket használtunk, és volt, amikor azért, hogy A és B pont között volt egy ilyen nyíl egyenes rész, hogy jelezte, hogy ide egyébként mehetsz, hogy mi van közben, merre kanyarulj az út, az nem derült ki. Van még ilyen? Volt, vagy ilyen? Vagy most már annyira szofisztikált az egész iránymutatás, hogy már simán lehet.
Az a helyzet, hogy elképesztő módon fejlődött ez is technológiailag. Azok a térképek, vagy az a márka, most ezt nem akarom itt elővenni, amit korábban az összes utazó használt a világon, mert a legszélesebb körű adat.
Ez a Garmin volt?
Igen, köszönöm. Az már a oly mértékben
információt elavult. Adunk át,
okay.
Nem reklámot szóval, csapunk.
Már a oly mértékben elavult, és fatengelyessé vált, hogy az ami egészen elképesztő, és a appok között letölthető módon meg olyan térképek vannak, hogy tényleg mindent tudsz.
Igen, tehát X minden az N-edike van.
És a legnagyobb meglepetés, amikor a Google Map bizonyul három közül a legjobb.
Így van.
Tehát
így
a naprakészségével látszik, hogy egy nagy cég áll mögötte, ahol az upgrade-ekre nagyon komoly hangsúlyt fordítanak. Úgyhogy csomószor azt hittük, azt nem lehet majd használni. Hát néha az húzott ki a bajból, hogy a naprakészek voltak az információi. Olyan szinten, hogy az indulás, a ominózus hegyomlás reggelén ránéztünk az Anzampi tervezett útvonalra, és láttuk, hogy ott forgalmi torló. Van. Tehát ilyen horror. Ugyanakkor lehet, hogy kecskenyájak mellett mész el, meg a sivatagból a benzinkútra bejövő, teveháton bejövő tuaregek, akik vízért jönnek a benzinkútra, mert itt már közelebb van, mint a sivatagi kút. Tehát ugyanakkor ez is, és ott van mellette a 3G, 4G? Nem is tudom.
Hát igen, bármelyik.
Vagy 5G, igen. Vagy 5G. Szóval nagyon furcsa ambivalens érzéseket kelt.
Ennek a legszürreálisabb példája talán a Mauritánia-Szenegál határátkelés volt.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy még mindig a világ közepe Mauritánia.
Hát ezt, hogy mondjam, nem tudnám kijelenteni, nem tudom megerősíteni a hírt, az egyik legnyomorúságosabb és legdepresszívabb hely a világban. Én már voltam egy-két, hogy mondjam, nem túl turistás destináción, de Mauritánia mindig egy ilyen kellően nyomasztó közeg. Szóval a lényeg az, hogy ott a határ előtt valami elképesztő 70 kilométeren robogoztunk át, tehát hogyha ott, ha valahol volt olyan hely, ahova hát mondjuk meggondolnád, hogy elmenjél egy ilyen motorral, akkor az ott például az volt. és tökéletesen látszott a térképeken egyébként egy olyan út, ami inkább egy...
De ez ilyen klasszikus off-road utat képzeljünk el, nem nagy sziklákkal, hanem kisebbekkel, meg homokkal, meg földdel.
A Mauritán szaka, ez a Mauritán szelegára, ugye?
Ez, amiről Laci
igen, hát úgy kell elképzelni, hogy nem, tehát elsőre nem tűnik szörnyűnek, csak éppen nem lehet rajta menni. Tehát nem azt látod, hogy autónyi sziklák, és hatalmas vízmosások, és vagy mit tudom, tengelyi érő homok, hanem így homok, meg kövek, meg minden, de pont arra jó, hogy ilyen triálozva tudsz közöttük menni, tehát egy ilyen 20-20-20-as tempóval, vagy 20 km per órával tudsz menni, kerülgeted azokat a mélyebb szakaszokat, ahol a homokra mondjuk fölfeküdhet, ugye aránylag kis hasmagasságú motornak igen, az erőforrása, stb. Tehát egy ilyen 70 km-nyi triál volt.
De a Google tudta?
A Google tudta.
Ott nem volt kérdés.
És hát akkor a motorok is tudták, mert pont elmondtad, amire rá akartam kérdezni, hogy azért ezek ilyen terepviszonyok között ez az alacsony hasmagasság, illetőleg a kiskerekek, hiszen egy-egy robogóval utaztatok, az mekkora kihívást jelentett, de akkor meg leküzdöttétek.
Azért ezt látni kell, hogy Afrika úthálózata elképesztő módon fejlődik. Tehát nem különösebben leütve a labdát, de azért azt én a marokkói úthálózat minőségét hát lehet, hogy összességében elcserélném a hazaira. Uh-huh. Rengeteg új utat építettek, rengeteg autópályát építettek például, ami korábban nem volt, de egyébként még akár a világvégi mellékutaknak a minőségét is nagyon komolyan fölhozták. Tehát tulajdonképpen igazán, hogy mondjam, nem ennek való úttal. Most leszámítva az, hogy begurultunk a dűnékhez, uh-huh. meg lementünk itt ott a főútról, de igazából nem ide való úttal talán először Nyugat-Szaharába, és akkor utána nyilván itt Mauritánia környékén találkoztunk. Tehát nagyon-nagyon javult az útminőség, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy itt sehol nem akadtunk föl azért, mert robogót választottunk ehhez az utazáshoz.
Az egyik legrosszabb szakasz, most az aklamező, illetve a Szenegálba való belépésnél, ott az egy ilyen árterületen, egy ilyen Everglade mocsarakhoz hasonló területen megy át az ember, csak itt nincs aszfaltút, illetve a töltésen van egy út, ami olyan szinten szétjártak, hogy már inkább a töltés mellett jártak ki egy útnyomot, aztán azt is szétjárták, akkor amellett is van most már egy nyom, tovább nem lehet menni, mert jön a víz. Tehát ezen kívül a legfurcsább az volt, hogy Szenegában egy városban, Dakartól 70 kilométerre találkoztunk, a város centrumon átvezető, mindenféle elkerülő út nélküli tranzit útvonalon, ahol szó szerint tényleg triálozni, ahol kerülni kellett a 20 centis homokot, amit fölhordtak az útra, ahol kerülni kellett a félméteres kátyúkat, amik vízzel voltak tele, tehát egy a legnagyobb off-road az talán pont 10-nek, vagy nem tudom pontosan, hogy értik a város nevétán, annak a centrumában találkoztunk vele, tehát ez nagyon furcsa érzés volt. És akkor innen mondjuk 10 perc alatt föl tudták kanyarodni egy prima minőségű versenypálya aszfalta rendelkező autópályára. Szóval fura.
Hát igen, ez Afrika. Igen, Afrika a vége. Hát ugye irgalmatlan fejlődés van, hogy a Laci is elmondta. Sajnos lejárt az időnk, pedig azért ezret lehetett volna még beszélni, meg kérdezni, de akkor hatatlanul adódik itt a végére kérdés, hogy mi van most a motorokkal?
Motorok egy raktár mélyén pihennek.
Ott kint?
Ott kint, igen, Dakarban. És hát szeretnénk ebből egy eseményt csinálni, egy olyan eseményt, ahova lehetőleg minél többen velünk tarthatnak majd egy hasonló túrára tavasszal.
Tehát konkrétan Budapesten fölülni és Dakarba leszállni?
Igen, Dakarba leszállni, illetve két opcióval, vagy Budapesten fölülni, vagy Spanyolországba, Almériában fölülni és Dakarba leszállni, és kvázi az elérhető és tényleg az a legjobb kifejezés, a legolcsóbb módon átélni ezt azt gondolom mindannyiunk számára.
De ezek kizárólag a robogóval történnének?
Ez a terv, így van. Igen.
Akármilyennel vagy szimmel?
Bármilyennel, 50 köbcentitől, akár meddig, amihez kedved van, de robogó legyen, az a gyere, tarts velünk, és mi segítünk neked nyilván abba, hogy biztonsággal, kellő helyismerettel és egyebekkel megtámogatva ezt meg tud élni. Na és az a tervünk, hogy amikor ott majd megérkezünk, remélhetőleg újra Dakarba majd áprilisba, akkor földobjuk a motorokat és hazahozzuk, vagy hazagurulunk velük visszafelé.
Ja, már ez a két motort, ami most...
Igen, amivel kiment.
Mert gondolom, akik azért majd, ha ezen az eseményen részt vesznek, akkor ők is választhatnak, hogy vagy ott hagyják a motort, és visszarepülnek. Hát ugye, ami szokott történni. Ura, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm az élményeket, gratulálunk nektek, mert azért egy igazán érdekes és izgalmas vállalkozás volt. Valóban elsőként itt Magyarországon két darab 300 szim robogóval, amelyik kiállta az idő próbáját. Ahogy mondtam, én itthon kipróbáltam, nálam is kiállta az idő próbáját, mert nagyon imádtam, nagyon jó kis szerkezet volt. Úgyhogy akinek van kedve, akkor gyűjtse a pénzét, bár low budget a...
Igen, pár százas ajánlat.
Egy pár százas ajánlat lesz csak jövőre, hogy megtegyen egy Budapest Dakart. Köszönöm szépen nektek. Pócsik László, a szim importőre, és Mező János, a Motorevű főszerkesztője volt a vendégem. János, mikor lehet erről olvasni a Motorevűben?
Hát most éppen nemrég ment egy sorozat egy hölgyről, aki egy elektromos motorral ment végig Dél-Afrikáig, Barcelonából. Egy kicsit hagy pihenjenek az olvasóink, most kapnak egy kis mást, kis alpesi túra, portrék, ilyesmi, és pár számmal később belekezdünk, mert ez olyan sztori, amit nem lehet dobni.
Pócsik Lászlóval, a szim importőrével és Mező Jánossal, a Motorrevű főszerkesztőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán irány a Vamp adventi esemény sorozata. Maradjanak velünk itt a